erről szól az ige, ma vagyunk, hogy holnap leszünk-e még a Földön, nem tudjuk. De a kérdés nem is ez, hogy mikor jön el a vég, hanem a kérdés az, hogy hogyan talál bennünket. Ez sokkal fontosabb. Eltelt az elmúlt esztendő, hátra van még néhány óra. Nagyon sok minden történt mindnyájunk életében. Mindenki életében történt valami, de nyilván a legfontosabb számunkra mindig az volt, ami a saját életünkben történt, ami a családunk életében történt. És vannak olyan dolgok, amik mindenki elől elrejtve történtek, csak a mi szívünkben. Amit nem tud más, csak mi, és a mindenható Isten, aki mindent tud és mindent lát. Nyilván ma este eljöttünk egy hálaadó Isten tiszteletre, megköszönjük az Úrnak az elmúlt esztendőt, megköszönjük azt, hogy soha nem hiányzott a mindennapi kenyér a mi asztalunkról. Ez nem természetes dolog, ha belegondolunk, hogy naponta hány ember halhat ilyen a Földön, hány ember éhezik, mi pedig bővölködünk a mindennapi kenyérben. Ez akkor is így van, hogyha panaszkodunk, hogyha azt mondjuk, hogy hát egyre rosszabb a helyzet, olyan a gazdaság, hogy hát már alig lehet megélni, és hát árak emelkednek, és hát a politikusok ezt meg ezt teszik. Egy hívő ember meg kell, hogy kerülni ez a tekintetét. A mi asztalunkról nem hiányzik a mindennapi kenyér. Úgy gondolom, hogy mindjárt elmondhatjuk ezt. Elég lett volna egy nagyon komoly jégverés, egy aszály, lehetne egy háború, mint a Föld másik részén, amikor hajléktalanokká válunk. Belegondoltam most az elmúlt napokban, mínusz 12-13 fok volt, amikor gyalogoltam haza, kinyitom az ajtót és bemegyek egy meleg otthonba. Ez nem természetes dolog. Milyen sokszor nem is jut eszünkbe. Mindezekért hálát kell, hogy adjunk szívből a mindenható Istennek. És nem azért kell hálát adni, mert ezt kívánja tőlünk, nem azért kell hálát adni, mert az ige azt mondja, hát egy jó kereszténynek ugye ezt így kell tenni, hanem ez szívünk mélyén belülről őszintén kell, hogy jöjjön, és jön is, hogyha mi valóban Istennek újjászületett gyermekei vagyunk. Hálát adunk az egészségért, akkor is, hogyha az az egészség nem olyan tökéletes. Elsősorban gondolok idősebb testvérekre, ugye ahogy az élet halad előre, úgy jönnek a testi nehézségek, problémák is, de még mindig hálát adunk, hogy fölkelhetünk, hogy itt lehetünk. Aztán felteszem a kérdést, hogy vajon hálát adunk-e azokért a dolgokért is, amiket nem szerettünk az elmúlt évben. Mert könnyű olyanért hálát adni, ami jó volt. Hálát adunk-e azért is, hogy betegséggel látogatott meg minket az Úr. Hogy olyan emberekkel hozott össze, olyan emberekkel kapcsolta össze az életünket, akik nagyon sok nehézséget okoztak nekünk. Akik nagyon sok bosszúságot okoztak. Ugye nagyon sokszor eszünkbe se jut, hogy ezért adjunk hálát. Pedig a mindenható Isten, ami szerető atyánk, ő soha nem enged ránk olyat, ami nem lenne a mi hasznunkra. Csak mi nagyon rövidlátók vagyunk, és sokszor nem is gondoljuk azt, hogy az élet legnehezebb pillanatai, az életünk, vagy az elmúlt élet legnehezebb napjai voltak számunkra a legáldásosabbak. Mert Isten úgy munkálódik a mi életünkben, mint ahogy az egyik ének is mondja, hogy mint titkos bánya mélyében formálja terveit. Nagyon sokszor nem értjük és nem látjuk, és olyan sokszor elfelejtkezünk, és ahelyett, hogy hálát adnánk ezért, elkezdünk panaszkodni, elkezdünk zúgolódni. Mert nem tudjuk, hogy az, ami velünk történt, az Isten tervében egy csodálatos részlet, és egyedül és kizárólag a mi üdvösségünk, a mi lelkünk céljából volt. Ő ezeket az áldásokat, amiket úgy is összefoglalhatunk, hogy a kereszt a hívő ember számára, úgy adja a mi életünkben, hogy ezt vissza lehet utasítani nagyon sokszor. Elkerülhetjük ezt a keresztet, szabad választásunk szerint. Aztán vannak olyan dolgok, amiért hálát adunk, pedig lehet, hogy nem kéne hálát adnunk. Lehet, hogy furcsán hangzik ez, amit most mondok. Egészen biztos, hogy az Isten akarata volt, hogy még egy hektár földet vegyél magadnak ebben az évben. Vagy lecseréljed az autódat, mert láttál egy sokkal szebbet. Vagy elmenjél olyan helyre nyaralni, vagy olyannal töltsd az idődet, ami csak csupán a te kezdtelésed volt. Biztos, hogy az Isten akarata volt az életedben, és azt gondolom, hogy itt felsorolhatnánk nagyon sok mindent. Mi megköszönjük, pedig lehet, hogy nem is az ő akarata volt. Megengedte. Megengedi, hogy járjuk a saját utunkat, de szeretettel kér bennünket, hogy alázatosan hajtsuk meg a mi fejünket ő előtte, és fogadjuk el az ő vezetését, És ez nem olyan út, a keresztény út, ami hívői életünk, ami mindig rózsás, ami mindig olyan szép. Jézus soha nem ígért széles utat, rózsás ösvényt az övének, ő mindig üldözést, szorongatatást, fájdalmat és szenvedést ígért. Természetesen nagyon jól tudjuk, hogy eljön majd az az idő, amikor minden a visszájára fordul, hiszen maga Jézus Krisztus mondta, hogy jaj, nektek itt most nevettek, mert sírni fogtok. Ugyanakkor azt is mondta, hogy boldogok vagytok, ti szegények, boldogok vagytok, amikor titeket üldöznek és háborgatnak. Eljön az az idő, amikor eljön az ítélő bíró és mindent a helyére tesz. Ezt gondolom, hogy nem kell egyikünknek sem mondani, mindjárt jól tudjuk. A mai nap egy korszakváltás, egy egész rövid korszakot vált az elmúlt 365 napot, egy esztendőt, ami gyakorlatilag a mindenható teremtő Isten előtt olyan, mint egy pillanat. Az örökké valóságban ez az egy esztendő, ami elmúlt, ez olyan rövid, hogy nem bír jelentőséggel. Mi emberek mérjük az időt, mert csak így tudunk élni, így tudunk gondolkodni. Most, amikor egy ilyen korszakváltásról beszélünk, az Úr adott egy igét a szívembe, amit föl is olvashattam, ami egy sokkal nagyobb léptékben levő korszakváltás, mégpedig amikor a gyülekezet korszaka befejeződik a Földön, letelik. Én úgy gondolom, minden hívő ember, aki igazán hívő ember, azt tudja, hogy ez az idő közel van. Természetesen ezt mondták már régóta, de nagyon sok jel mutat erre. Itt a felolvasott ige részben Jézus Krisztus bizonyságot tesz arról, hogy ez úgy fog megtörténni, mint ahogy volt Noé idejében, és ahogy volt Lót idejében. Ez egy nagyon határozott példa. De mielőtt ezeket a példákat és ezt az igét közelebbről megszemlélnénk, Jézus Krisztus visszajövetelét megelőzően az Ószövetségben két példáról szeretnénk beszélni. Ugye amikor Jézus visszajön, az ő első visszajövetelénél elviszi az ő mennyasszonyát, elviszi a gyülekezetet. Ezt nevezzük elragadtatásnak. Két emberről tudunk az ige tudósítása szerint, aki elragadtatott, az első Énok volt. Azt olvassuk róla, hogy Istennel járt szüntelen. És majd, amikor közelebbről foglalkozunk most az igében, hogy kik lesznek azok, akik elragadtatnak, akik számára ez a korszakváltás, ez a döntő pillanat örömöt jelent, akik szívből várják, akkor meg fogjuk érteni, hogy miért volt olyan nagy jelentősége annak, amit az ige Énokról mond, hogy Istennel járt szüntelen. A másik Illés volt. Az ő elragadtatása egy kicsit részletesebben van leírva. A lényeg itt, amiről most én szólni szeretnék, az pusztán az ő elragadtatása, hogy fölvittetett Istennel. Illés egy olyan időben élt, amikor a bálványozás kifejezetten magas szintre jutott Izraelben. Olyan nagy volt az eltávolodás Istentől, olyan nagy volt a bálványimádás, hogy az élő Istent már szinte senki nem hívta segítségül Izraelben. Illés maga is panaszkodott, és kétségbe esett, hogy egyedül maradtam. Tudjuk, mit mondott neki az isteni felelet, nem vagy egyedül, hagytam még magamnak, akik nem hajtották meg térdeiket a Baál előtt. Ha ezt a két példát most egymás mellé tesszük, Énok és Illés esetét, ugye Énok azért ragadtatott el, mert Istennel járt szüntelen. Illés szintén ezért ragadtatott el, és Illés személyisége, ami számomra olyan kiemelkedő, olyan sokat mondó az, hogy Illés egy olyan korszakban, amikor a bálvány áldozatok, a bálvány tisztelet, a bálvány kultusz olyan erős volt, olyan hatással volt Izraelre, Illés ebben a korszakban is minden fenyegetés ellenére, minden visszahúzó erő ellenére hív maradt Istenhez. Nem hajtotta meg magát soha a Baál előtt. Soha nem volt hajlandó semmi kompromisszumra. Soha nem volt hajlandó egy picit se engedni, egy picit se lefaragni abból, amit Isten neki mondott, hogy adja át az üzenetet. Akkor se, hogyha Ákháb vagy az ő felesége Jézabel őt halálra kereste. Tudjuk nagyon jól, hogy Illés ugyanolyan nyomorúságos ember volt, mint mi. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a proféták, ők egy különös emberek voltak, és valahogy úgy tűnik előttünk, vagy úgy gondoljuk, hogy a proféták valami hatalmas tisztességnek örvendő emberek voltak. Nem, nem. Jakab egyértelműen mondja, hogy Illés ugyanolyan nyomorult ember volt, mint mi vagyunk. Az ő nagysága nem abban állt, hogy ő nagy volt, hanem az ő nagysága abban állt, hogy ő benne a mindenható Isten erős lelke lakott, és így volt ő nagy, úgyhogy ő kicsin tudott lenni. Azért nagyon fontos számunkra ez a két példa, mert ugye most olvastunk az elragadtatásról, amikor Jézus Krisztus visszajön, és elviszi az övéit. Ez is egy olyan fordulat lesz, mint ami most egy néhány óra múlva lesz, hogy az emberek várják és figyelik az órát, és amikor 12-t üt, akkor mondják a pezsgőt, és akkor a petárdák dúrognak. Azt tudják, mert az óra mutatja. Jézus Krisztus visszajövetelét nem mutatja a földi óra. Egyedül a mindenható Atya tudja azt, hogy ő mikor fog visszajönni, ezt meg is mondta az igében. Ezért mi nem tudjuk figyelni ezt az órát, de egy dologra tudunk figyelni. És föltegy magunknak a kérdést. Vajon mi is úgy vagyunk-e, mint élők, hogy járunk-e Istennel szüntelen? Amikor fölébredünk reggel, amikor munkába megyünk, amikor dolgozunk, amikor autót vezetünk, vagy leülünk enni, vagy bármilyen pillanatban mi életünkben, vajon járunk-e mindig Istennel? Mert ha nem, nem fog elvinni bennünket. Kedveseim, az elragadtatás nem arról fog szólni, hogy 2 milliárd ember el fog tűnni a Földről. Hogy a keresztények egyszer csak nem lesznek itt. Amint volt Lót idejében, Sodomában, én nem tudom megmondani hány ember volt, de nem 100 és nem 1000, annál jóval több, 3 ember menekült meg. Noé idejében, amikor már ugye a földtörténet azért egy jó néhány 100 évben keresztül tartott, igencsak elszaporodhatott az emberiség, 8 ember menekült meg a bárkában. Az elragadtatás nem arról szól, hogy mindenki, aki kereszténynek nevezi magát, az innen el fog tűnni a Földről. Ez nagyon komoly dolog. Olyan sokszor elsiklunk, olyan sokszor elengedjük a fülünk mellett Jézus Krisztus komoly figyelmeztetését. Föltetjük a kérdést, megéri? Megéri az, hogy elfoglaljuk magunkat a hétköznapi dolgokban mindennel, és közben ne tudjuk várni Jézus Krisztust? Azt mondja az ige Lukács evangéliumában már följegyezve, vigyázzatok, hogy a ti szíveitek meg ne nehezedjenek-e világi szorgalom az élet dolgai miatt, és hirtelen reálltok ne jöjjön az a nap. Nagyon komolyan figyelmeztet. Sokan közülünk vezetünk autót, nagyon jól tudjuk, hogy ha közeledünk egy veszélyes útkanyarulathoz, akkor azt előre jelzik a táblák. 80, 60, 40, egyre inkább le kell lassítani, aztán a harszáka, a veszélyes útkanyarulat. Ezek a táblák nem véletlenül vannak ott. Bele lehet ebbe a kanyarba menni 100-al egész nyugodtan, csak kisorgódunk belőle. És akik gyakorlott vezetők vagyunk, ilyenkor koncentráltan figyelünk. Nem a tájat nézegetjük, nem hátrafordulunk a gyerekekhez az autóba, hanem koncentráltan, fokozottan figyelünk az útra, mert tudjuk, hogy veszélyes útszakasz következik. Jézus Krisztus figyelmeztetése ilyen ezekre az időkre. Különös figyelmet igényel, különösen és összpontosítva kell figyelnünk most. Mert nagyon nehéz idők vannak. És ez ne legyen megszokott, hogy nehéz idők vannak. Azok, akik valóban keresik az Urat, és minden nap vele járunk, látjuk, hogy lelkileg, szellemileg olyan nehéz időket élünk, amilyen még nem volt soha a Földön. Mikor volt a világ ennyire romlott, mint most? Lót idejében. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy milyen súlyos bűn volt az, amiben akkor éltek az emberek, és ma, mikor legalizálják ezt a rendkívül súlyos bűnt. Egyes országok már az egyneműek házasságát is megengedik. Ez nem jel annak, hogy nagyon közel van. Nem jel annak, hogy már betelt a pohár. És még nem azért nem jött vissza Jézus Krisztus, mert a bűn még nem sokasodott meg. Egyáltalán nem azért. Péter apostol nyilván elmondja, azért, mert nem akarja, hogy elveszünk. Azért vagyunk még itt ma este. Azért hívja fel a figyelmüket, ő szeretné, nagyon kér bennünket, még egyszer és komolyan gondoljuk meg az életünket, hogy várjuk Jézus Krisztust. Nagyon nagy a félrevezetés az utolsó időkben. Lehetetlen dolog, hogy bennünket ne vigyen el ez a félrevezetés, ha mi nem élünk szorosan Jézus Krisztussal. Őt nem lehet ismerni a történelemkönyvből, nem lehet megismerni a Biblia olvasása által. Hát ezt nagyon sok ember olvassa. Ugye mindjárt, ha belegondolunk abba, hogy akit mi ismerünk, arról nem csak hallunk, mondjuk ha veszük azt, hogy a házastársunkkal, a gyermekeinkkel, akikkel együtt élünk, őket nem onnan ismerik, hogy hallottunk róluk, vagy olvastunk róluk, hanem onnan, hogy együtt élünk vele. Jézus Krisztus csak úgy lehet ismerni, hogyha együtt élünk vele, együtt járunk vele. Mert hamis Krisztusok jönnek, és már itt vannak, és mint ez az áradat söpör végig a Földön. Amikor az olvasott igébe hallottuk, azt mondja, hogy eljön az idő, amikor kívántok látni egyet az emberfiának napjai közül, és különösen az idősebb testvérek, ha belegondolnak, hogy milyen volt a keresztény hívő élet ezelőtt évtizedekkel, a szeretet, az összetartás, a közösség. És valahol vágyunk ezekre a napokra. Nem jönnek már vissza. És az ember elkezd keresni, és tudom, hogy ez van a kereszténységben. Megyünk egyik közösségtől a másikig. Hol van? Nincs már. Akkor nagyon komolyan figyelmeztet az Úr Jézus, hogy ne menjetek egyik helyről a másikra. Közel van, hogy visszajöjjön Jézus Krisztus. És az, amire most vágysz, az be fog teljesedni. Hamar. De csak akkor, ha te is kész vagy. És valóban várod Jézus Krisztust. Akkor nem kell attól félni, hogy a hamis Krisztusok majd bennünket elragadnak. Nagyon jól tudjuk ugye, hogy a pénzhamisítók különféle pénzeket adnak ki, amik rendkívül hasonlóak ahhoz, amit az állam kibocsájt bankjegyeket. Minket nagyon könnyen be tudnak csapni, mert ugye kezünkbe veszünk egy 100 lejest, minden nap használjuk, de ha ott valami más, mint ami az eredeti van, valami hiányzik, vagy valamit oda ráraktak, akkor azt nem veszük észre. Miért? Mert használjuk minden nap, de nem ismerjük tüzetesen. Nem ismerjük annak minden részletét. Hát sajnos így van a kereszténység nagy része ma. Erről kell szólni. Jézus Krisztust ismeri, de csak a nevét. Tudja, hogy ő ki, hol született, de ha nincs élő személyes kapcsolat, akkor ugyanolyan felületesen ismerjük, mint ahogy a kezünk közt levő pénz. És ha jön egy hamis Krisztus, hát ez nagyon hasonló, ugyanaz a neve, ugyanolyan szépen beszél, és el is lehet fogadni. Akik a pénzzel foglalkoznak, azok soha nem tanulják a hamis pénzt. Miért? Azért, mert az nagyon sokféle van. Lehetetlen megtanulni. Ők csak az igazat tanulják meg, az igazi pénzt. Azt viszont nagyon. Azért, hogyha van egy olyan pénz, és ismét kibocsájtanak egy olyan pénzt, ami hamis, ami eltér az igazitól, azonnal föl lehet ismerni. Csak az fogja fölismerni az Antikrisztust, a félrevezetőt, aki ismeri az igazit. Akinek élő személyes kapcsolata van Jézus Krisztussal. Az elragadtatás egy csodálatos pillanat lesz azoknak, akik mennek, és egy rettenetes pillanat azoknak, akik itt maradnak. Ez nem fenyegetés, ez egy figyelmeztetés. Ki van ott téve a figyelmeztető táblák? Vegyük nagyon komolyan. Az elragadtatás Jézus Krisztusnak, mint vőlegénynek vissza eljövetele az ő mennyasszonyáért. Mennyasszony. Az Efézusi levél írja, hogy készíti a mennyasszonyt, hogy ne legyen rajta semmi szeplő, semmi ránc, hanem legyen tiszta, tökéletes, fedhetetlen. Sajnos azt kell mondani, ha ma kinézik a keresztény világba, akkor az egyáltalán nem így látszik. Tehát úgy együttesen a kereszténység szó sincs arról, hogy ez Krisztus mennyasszonya már. De Krisztus mennyasszonya még él, még elrejtve van itt-ott szétszórva a Földön, és szenved. Krisztus mennyasszonya most szenved. Úgy szenved Krisztus mennyasszonya, mint ahogy Lót szenvedett, amikor látta Sodomának és Gomorának bűnét. Mert az igaz hívőt, ez gyötri. Ez nagyon fáj. És ugyanúgy szenved, amikor látja a kereszténység hanyatlását. És ez a szenvedés, ez jó. Ez azért nagyon jó, mert a szenvedésnek ebben a tüzében a mennyasszony szépül és épül. És amikor szenvedünk alatta, akkor emeljük fel a mi fejünket, és tekintsünk az égre, mert közel van már Jézus Krisztus visszajövetele. Nincs messze. És ne fájjon, ne vegyük rossz néven, hogyha most ez alatt nekünk szenvedni kell. Hogyha most kiáltanánk, és keresnénk a szebb napokat, és olyan jó lenne, ha eljönne, és még mindig nem jött, és pedig annyira várjuk már. Mert ezek az idők készítenek el most bennünket arra, hogyha visszajön Jézus Krisztus, akkor el tudjon vinni magával, mint mennyasszonyát. Hozzunk egy példát az életből. Nagyon sokan, akik itt ültek, itt ültök, itt ülnek, voltak jegyességben, lehet, hogy van, aki van is jegyességben. Megközelítem most a kérdést arra az oldalra, hogy mint vőlegény. Akik voltunk vőlegények, akiknek volt mennyasszonyunk, Nagyon jól tudjuk, hogy mit jelentett mindig rágondolni. Amikor fölébredtünk, rágondoltunk, amikor napközben dolgoztunk, amikor egy picit szabad volt, egy picit szabad volt a gondolatunk, mindig eszünkbe jutott. És gondoljuk most el azt, hogyha egyszer csak azt veszük észre, hogy a mennyasszonyunk már nem nagyon szeret velünk találkozni. Akarunk vele beszélni, de ugye elfordul. Aztán egyre inkább hallunk rossz híreket róla, hogy hát igazából jobban szereti eltölteni az időt más férfiak társaságában. Már nem igazán vágyik arra, hogy találkozzon velünk. Amikor találkozunk, is csak egy-egy futó beszél, de látjuk azt, hogy az ő gondolata már elég messze van. Körülbelül ilyen lehet Jézus Krisztus tekintete az ő mennyasszonyára. Az, aki a világot szereti, és most hadd legyünk egészen konkrétak, hadd beszéljünk egészen konkrét dolgokról, akinek a szemét megfogja még ez a világ. És ne gondoljunk itt diszkóra, ne gondoljunk olyan dolgokra, hogy persze, hát mi oda nem megyünk, hát számunkra az a világ. Nem, mi a világ. János apostol egyértelműen mondja, a szemeknek kívánsága, az élet kérkedése, mindaz, ami megfogja a szemünket, olyan sokat nyújt ma a világ. Olyan sok minden van, gondoljunk egy nagy áruházra. Mennyi minden van ott a polcokon? Biztos, hogy kell nekünk. Biztos, hogy arra kell, hogy a tekintetünk menjen? Vagy egy jobb autó, vagy egy szebb ház, vagy egy bútor, vagy... Most lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy ó, hát nem kell ennyire törvénykezőnek lenni. Én azt gondolom, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor el kell ismerni azt, hogy olyan időben élünk, amikor rendkívül le van terhelve az emberiség. Rendkívül le vannak terhelve az emberek gondolatai, az érzései, a keresztények, a hívő emberek is, és ez alatt nagyon-nagyon sok ember küzd. Miért? Visszagondolunk megint évtizedekkel ezelőtt, mennyivel egyszerűbb volt az élet. Mennyivel kevesebb teher jutott ilyen szinten az emberiségre. Ma pedig óriási kínálat van a palettán. És ennek nincs más célja a sátán részéről, csak kizárólag az, hogy a mi szívünket, a mi figyelmünket elfordítsa a mi bőlegényünkről, Jézus Krisztusról. Kezdjük el szeretni a világot. Kezdjük el értékelni a másik férfit, hogy így mondjam, mert az gyakorlatilag az egész világ ezt szimbolizálja. Mert aki a világot szereti, abban nincs meg az Atyának szeretete. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, én nem akarok kemény beszéddel lenni. Ez nem kemény beszéd, ez Jézus Krisztus szeretete. Jézus Krisztus annyira szeretett bennünket, hogy az egész életét odaadta értünk. Ez a vőlegény szeretete. A vőlegény senki más nem szeret, csak az ő mennyasszonyát, szívből és igazán. Nem a világért könyörgök, azt mondta a főpap írmájában, hanem azokért könyörgök, akiket nekem adtál, az én mennyasszonyomért, mert szereti őket. Ha az ember úgy belegondol abba, hogy mi az, amit a mindenható Isten fizetett értünk, mi az, amit Jézus Krisztus megtett értünk, micsoda árat fizetett meg értünk, akkor sokkal inkább kidomborodik előttünk az ő szeretete. Nagyon szépen kér bennünket, gondoljuk újra az életünket. Nem úgy, hogy majd most január 1-től már jobb leszek. Ez nem fog menni. Gondoljuk végig a mi életünket abban a tekintetben, amikor azt mondja, és itt beszél arról, hogy amikor a pusztító utálatosság ott van, amikor látjátok, hogy mi történik, aki a ház tetején van, ne szálljon alá, hogy kivegye az ő marháját, az ő jószágát, az ő javai, vagy aki a mezőn van, ne térjen vissza. Gondolkozzunk ezen. Emlékezzetek meg Lót feleségéről. Lót felesége visszatekintett Sodomába. Ha még mi is visszatekintünk, és még mindig tetszik nekünk ez a világ, még mindig vonzza valami a szívünket oda, akkor mi is úgy járunk, mint Lót felesége. Ha kihívna is bennünket, az úr, úton maradunk. Az ige hangzik. Énekeltünk. Isten nem változik. Ő ugyanaz maradt, aki volt, az ő szeretete ugyanaz maradt, aki volt, a világ megváltozott. Az ige ma is szól mindnyájunkhoz, itt a kérdés csupán az, hogy milyen földbe, hova esik ez a mag. Lehet, hogy akik itt ültök ma, van köztetek olyan, bár adja az úr, hogy ne legyen, akinek az út szélére esett a mag. Egyszerűen visszapattan az igen. Ó, hallottunk már Jézus visszajöveteiről mennyiszer. Persze, hát most, de hát ki tudja, még mindig nem jött vissza, majd egyszer. És akkor is szépen el is felejtjük. Hazamegyünk, megint hallottunk egy üzenetet, de már azon jár az eszünk, hogy mit fogunk holnap csinálni. Ez egy nagyon szomorú eset. Aztán lehetnek itt olyanok, akiknek a szívében a tövis közé esett a mag. Az ige egyértelműen mondja, beveszik örömmel, most is lehet, aki azt mondja, hogy tényleg megint kaptunk egy üzenetet, el kéne gondolkodni, komolyan ezen, de aztán eljön a holnapi nap, a holnap utáni nap, megint megyünk vissza a munkánkba, a világi szorgalom, ezt írja az ige, a földnek gyönyörei megfojtják az igét, erősebbek voltak. Aztán olyan is lehet, akinek köves helyre esett az ige. Örömmel veszi, de nincs mély föld. Nincs megdolgozott talaj. Nincs a Krisztus igéje által valóban áttört talaj. Ekkor is az történik, ó, valóban, te jó lenne. Igen, megint az ige fölhívta a figyelmünket. Aztán eljön a szárazság, kisüt a nap, jön a háborúság, amikor be kéne vállalni az igazságot. Be kéne vállalni az igazságot ebben a bűnös világban, a mi embertársaink között. Be kéne vállalni az igazságot az alvó keresztények között, mint ahogy ez történt Illés idejében is. Aki mindig és mindig megalkovás nélkül Isten igéje mellett állt. De van egy jobb lehetőség. Ez a mag belegondolt a jó földbe is. A kérdés az, hogy mitől jó föld a jó föld. Ugye a jó föld attól jó föld, hogy mélyen megmatolkozva. Amikor a mezőgazdász a földet munkája, minél mélyebben szántja, annál termékenyebb, annál erősebb ezt a föld. Ez sok munkába kerül, ez fáradtságos. Sokkal egyszerűbb csak megdugni a tetejét. De mélyre menni, mélyen szántani, ez szenvedéssel jár, és most mindjárt visszatérek a mi lelki életünkre. Ha engedjük, hogy Jézus Krisztus a mi szívünket mélyen szántja, a szenvedések ekéjével mélyen törje fel kemény szívünket, hogy valóban jó földet készítsen elő, akkor ez a szív, ami szívünkbe, ez a maga, ami szívünkbe fog hullani, és valóban gyümölcsöt fog teremni. Akkor nem úgy fogunk majd elmenni, és megint úgy fölállni, mint ahogy az előbbi példákban említettük. Van egy lehetőségünk. Nem új élet kezdeni, új elképzelésekkel, új tervekkel, hanem leborulni Isten előtt, és mint Jézus Krisztus ezt szépen elmondta a mi életünk, az ő példájával megmutatta Gecsemániba, amikor küzdött, ne az én, hanem a te akaratod legyen meg. Merjünk kimondani a mi életünkben. Az elkövetkező esztendőre vonatkozóan. Adjál, Uram, akármit az én életemre, mindent el akarok fogadni. Betegség, szenvedés, nehéz sors, teljesen mindegy. Nekem egy dolog a lényeg, hogy az én szívemet tegyed alkalmassá arra, hogy a fentről jövő igét befogadja, és majd amikor eljön az a pillanat, amit nem tudunk, hogy mikor lesz, akkor én is ott állhassak örömmel a mennyasszony seregben. Ma még van lehetőség. Nagyon, nagyon komoly az idő. Nagyon komoly a figyelmeztetés. Ma olyan időket élünk, amikor Jézus Krisztus keresztjéről, az önmagunk megtagadásáról nem szeretnek hallani az emberek. Zenéljünk, örüljünk, beszéljünk pozitív dolgokról. Ne beszéljünk a bűnről, ne beszéljünk olyanról, ami lehúz bennünket. Hát hiszen a kereszténység csupa boldogság, igen. De nagyon jól tudjuk, hogy Jézus Krisztus élete csak akkor válik láthatóvá minnyájunkban, hogyha mi először keresztünk megyünk a halálon. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ha fölbevetett galgonamag meg nem hal, csak maga marad, de ha meghal, sok gyümölcsöt terem. Áldja meg az Isten az igét, hogy valóban hullhasson a mi, ő általa előkészített szívünkbe az ige, hogy gyümölcsöt teremjen, hogy Isten dicsőségére legyen a mi életünk, hogy Istennel járhassunk, hogy Jézus Krisztust minden nap várhassuk, mint a vőlegényünket, hogy vele ébredjünk, vele járjunk, vele feküdjünk le, hogy tőle kérjük ki a tanácsot, ő rá nézzünk, mindenben legyen mindenünk. Amen.